Önöket Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Hetek Originals, innen a Hetek stúdióból vonalban Somkuti Bálint, az MCC geopolitikai műhelyének elemzője, biztonságpolitikai elemzője, üdvözlöm.
Jó estét, jó napot kívánok, a villanyfényes kis szobában.
És akkor, ahogy már Robert C. Castell-lel elkezdtük, egyfajta ilyen hetek műfajként élő adásban a nézőinknek a bevonásával, beszélgetünk aktuális geopolitikai, biztonságpolitikai kérdésekről, ahogy a címben is jeleztük, szeretnénk Ukrajnával foglalkozni, szeretnénk a gázai háborúval és annak a tágabb környezetével is, többek közt a Vörös-tengeren történt hajótámadásokkal is foglalkozni, úgyhogy van téma bőven. De még egy picit visszatekintve a múlt hétre, a nézőink emlékezhetnek rá, nagyon sokan megnézték, köszönjük is a megtisztelő figyelmüket, a vitát, amit Krekó Péterrel itt a Hetek stúdióban, azt élőben folytatta, úgyhogy köszönöm, hogy ebben a formális rendelkezésünkre állt.
Annak a témája, szépen a meghívást.
Annak a témája a szuverenitás volt, és Magyarországnak a viszonya a nyugati közösséghez, Európai Unióhoz, Amerikához, az is egy izgalmas téma, de most pedig külpolitikával foglalkozunk. Talán kezdjük Gázával, mert hogy ott ugye az elmúlt napokban, a hétvégén újra kezdődtek a hadműveletek, amelyek most már nem csak az övezetnek az északi részére terjednek ki, hanem gyakorlatilag, ha jól látom, akkor az egész területre. Mit lehet elmondani teljes elánnal? Ugyanott folytatja az izraeli hadsereg, mint ahogy a TUSZ mentő hét előtt abba hagyta?
Igen, gyakorlatilag az látható, hogy az északi bekerített területnek az átvizsgálása, átkutatása továbbra folytatódik. Ugye a már megismert, a már látott körülmények között, hogy a Gázavárosban magában még azért nem folytak akkor a harcok, inkább a peremkerületekben folytatódtak a küzdelmek, hogy gyakorlatilag ez várható, hogy folytatódik. Délen szerintem még komolyabb szárazföldi műveletről egyre nem beszélhetünk, hiszen azért akármekkora is az izraeli katonai fölény, nem célszerű megosztani az erőket, egy legyőzetlen ellenséget hagyni a hátunk mögött, az is sose jó katonai döntés. Ugye úgy gondolom, hogy délen gyakorlatilag ilyen rajtaütések kezdődnek meg, próbák, erőszakos felderítés indul meg a déli területre. Amíg az északi művelet nem fejeződött be, addig a déli területnek a klasszikus körbezárása, tehát például a tengerfelüli való izolálása, ugye nyilván kerítés egy másik történet, de a tengerfelüli izolálása fejeződött be maximum. Amíg az északi műveletek nem zárultak, addig én nem számítok arra, hogy délen komoly műveletek lennének, de aztán látunk már meglepetést. Tehát én úgy gondolom, nekem ez a logikám, nem látok bele az izraeli vezetésnek, különösen az izraeli katonai vezetésnek a lapjaiba, nem tudom, milyen információkkal rendelkeznek. Tehát én így csinálnám, de ha ők más csinálnak, akkor másképp csinálják, nyilván jobban tudják, mint bármelyik külső szemlélő.
Már kérdezzek is a nézőink, és mindjárt is adnám a kérdezésnek a jogát így a nézőinknek. Miklós kérdezi azt, hogy mit ért Bálint azon, hogy Izrael stratégiai csapdába került?
Alapvetően nincs más választása, nincs más lehetősége, mint végigvinni a Hamas elleni műveletet. Tehát az az alapvető probléma, hogy az elrettentő erejét helyre kell állítsa. Mert ha nem teszi meg, akkor onnantól kezdve a Hamásztól kezdve az iszlám dzsihádon át, akár még az egyébként szintén korábban terrorista színekben focizó Fatahig, bárki megragadhatja a lehetőséget, hogy egy ilyen típusú támadással túszokat szedjen, gyilkosságokat, terrorista merényleteket kövessen el, és azt gondolhassa, vagy azt gondolja, hogy ez büntetlenül megteheti. Tehát innentől kezdve csak előre vezet az út, viszont ez több szereplő, az Egyesült Államok és a nemzetközi közösség nagy része nem nézi jó szemmel. Tehát egy olyan csapdahelyzetben van Izrael, ahol egyetlen egy dolgot tud csinálni, az kell okosan, bölcsen, és amennyire lehet nyilván itt a nagyon komoly korlátokban visszafogottan csinálnia.
Mekkora mozgástere van Izraelnek? Ugye Benjamin Netanyahu tartott, ha jól emlékszem, akkor szombat este egy sajtótájékoztatót, ahol érzékeltette azt, hogy például Amerikához képest mások az elképzeléseik erről a háborúról, és ott hangsúlyozta azt, hogy ez a mi háborúk, mármint Izraelnek a háborúja, amit a saját forgatókönyvük és célkitűzéseik szerint akarnak megvívni. Ez egy ilyen optimista kijelentés volt, Netanyahutól, tehát hogy így szeretnék, vagy ténylegesen megvan azért a mozgási szabadságuk legalábbis egyelőre Gázában?
Úgy gondolom, hogy egyelőre megvan Izraelnek a manőverezési lehetőség és a mozgástere Gázában. De azt azért ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei is bombáztak civileket, vagy civilnek tűnő csoportokat úgy Irakban, mint Afganisztánban. Az az óriási különbség, hogy utána bocsánatot kértek. Tehát egy háborús övezetben egy olyan támadás, és én ezt már akkor is kritizáltam, tehát a helyi szabályokat be lehet tartani egyébként, tehát például a hasonló szituációban, amikor egy esküvőt ünneplő tömeget nézett a harci helikopter a rátámadó felkelőknek, amikor a géppisztoly vagy a gépkarabi lövedékek elkezdtek kopogni a helikopter ablakán, akkor utána tisztázni kell azt, hogy aki meghalt, az sajnáljuk, de háborús övezet van, kártérítést kell felajánlani helyieknek, ha úgy gondoljuk, hogy valóban civilek voltak, ha meg terroristáknak néztük őket, akkor meg így jártak, és ez együtt jár ezzel a művelettel. Ez nem szép, ez nem humánus, ez nem aranyos, ez nem kedves, ilyen a háború, hölgyeim és uraim. Tehát ezt a fajta kicsit álszent, kicsit naív, kicsit butácska felfogás, az izraeli hadsereg nem követi a politikával együtt. Tehát aki egy háborús övezetbe szorult, és tegyük hozzá sokszor akarata ellenére, annak ezekre a dolgokra sajnos föl kell készülnie. Tehát innentől kezdve úgy gondolom, hogy a Netanyahu kormányzat, amíg a Hamas felkutatására irányuló műveletek folynak, amíg arról szól a történet, hogy a Hamasnak minél nagyobb katonai, ipari infrastruktúrát semmisítse meg, addig nem hiszem, hogy bármilyen hosszabb távú korlátozásoktól kellene tartania. Az igazi kérdés az, hogy mi lesz akkor, amikor vége van a hadműveletnek, akkor milyen szinten lehet garantálni a gázai övezet biztonságát Izrael szempontjából.
És mi jelentheti a hadműveleteknek a végét? Mit tekint Izrael győzelemnek? Beszéltük mi is már Ukrajna kapcsán is, hogy nehéz úgy háborút vívni, hogy nincsenek világosan meghatározott célok. Itt azért Izrael október 7-e után lefektetett két alapvető célt, a Hamas uralmának a teljes megdöntését és felszámolását Gázában, illetve a túszoknak a kiszabadítását. Egyelőre azért még mind a kettő távolinak tűnik.
Igen, a szerkesztő rossz helyre címezte a kérdést, ez Bibi Netanyahutól kéne megkérdezni, de komolyra szó fordítva a szót, ugyanúgy, hogy az orosz háborús célokkal kapcsolatban is keveset tudunk pontosan, úgy ezek is elég nyilvánvalóan elég homályos célok. Egyértelmű, hogy a Hamas megsemmisítése az egy kiemelt célja ennek a műveletnek, és a túszok, túszok sorsának minél hamarabbi eldöntése. Mert az is egyértelműen látszik, hogy nem lehet garantálni azt, hogy a túszok életben maradnak, nem lehet garantálni azt, hogy a túszok ártalma, vagy tehát a túszok épségben visszakerülnek a lakhelyükre, vagy a szülőföldjükre. Tehát itt azért ez benne van a pakliba, hogy egy ilyen műveletben sajnos a túszokat is bántódás éri. Úgyhogy igazából ezek a célok, ezek teljes mértékben teljesíthetőek, bizonyos, megkötések figyelemben kívül hagyásával.
Azt lehet egyébként mondani, hogy a túszok közül, akik kiszabadultak az elmúlt egy hét alatt, azok lehettek, akik fizikailag is a legjobb kondícióban voltak, és akik ott maradtak, azokról sajnos ezt kevésbé lehet feltételezni?
Ez minden bizonyos benne van a pakliban. Másik ilyen fontos dolog, hogy azok a túszok szabadultak, akik jól néztek ki a videókon. Tehát nők, gyerekek, idősebb asszonyok, fiatalabb gyerekek, ők nagyon jól néztek, hogy elengedték őket, és azok a videók, ahol boldogan találkoznak a családtagjaikkal, rokonaikkal, ismerőseikkel, azok a Hamasnak egy óriási pluszt jelentenek. Azok a képek, ahol egy szemlátomásra rossz egészségügyi állapotban lévő idős hölgy vagy idős férfi, aki nem kaphatta meg a gyógyszert, hiszen elrabolták, vagy egy halott csecsemő nagyon rossz fényt vetett volna a Hamaszra, hogy nem véletlenül, hogy eddig tartott a tűzszünet. Én úgy gondolom, hogy akit ennek a propaganda művetnek a keretében el tudtak engedni, azt elengedték. A többiek azok vagy olyan szereplők, mint tényleges katonák, és a hírek szerint 4 darab ezredest raboltak el az izraeli fegyveres erők kötelékéből. Itt nyilván nem csak a katonaságról, hanem a rendőrségről, illetve a egyéb alakulatokról is beszélünk. Ők biztos, hogy nem fognak ebbe a listára fölkerülni, és nagyon sajnálom, ha valakit el kell, hogy kedvetlenítsek, de ők olyan típusú trófea a Hamas számára, amelyet nem fognak elengedni, tehát ez nagyon-nagyon szomorú ez a helyzet, de nagyon kizárt dolognak tartom, hogy ez bekövetkezzen, és innentől kezdve ugye beszéltük, hogy mennyire embertelen kategóriákba sorolni a túszokat, de ezek a kategóriák, hogy többen beszéltem már erről, ezek a kategóriák, ezek valószínűleg úgy fogják őket követni, hogy ezeket felsorolták, tehát szerintem azért tartott eddig ez az akció, mert akit tudtak így a jó képet mutatva magukról elengedni, azt elengedték.
De ugye nem csak túsz alkúról vagy nem csak TUSZ alkú révén szabadulhatnak ki TUSZok, hanem hát TUSZ szabadítás révén. És ilyet viszont eddig nem láttunk az izraeli hadsereg részéről. Mennyire tekinthető ez kudarcnak?
Én azt mondanám, hogy itt nincs kudarc. Itt már az egy győzelem, hogy ennyi ember, jól emlékszem, 100 ember külli létszám életben ki tudott szabadulni ebből a pokolból, ami várt rájuk, és amit át kellett menniük. Én megmondom őszintén, egy pessimista gondolkodó vagyok ezen a területen, nyilván nem az életben, de ilyen területeken azt a mondást tartom érvényesnek, hogy készülj a legrosszabbra és várd a legjobbat. Én megmondom őszintén, az én gondolatom az volt, hogy hámas senki nem fog elengedni. Tehát vagy élőpajsként, vagy elrettentő példaként fogják végezni a TUSZok. Hála Istennek is megverem kockáztatni, egy égi közbenjárásnak köszönhetően ennyien ki tudtak szabadulni. Én fönntartom azt, hogy az ember a legrosszabbra számít, hogy
Halló, valahol a hangot most elveszítettük Somkuti úrral. Azt kérném a nézőinktől, hogy ha ilyen technikai fennakadás van, igyekszünk minél előbb orvosolni, de ne kapcsoljanak el, mert ez az adás fog folytatódni.
Ördöge.
Igen, köszönöm szépen, hogy...
Ördöge.
Igen, de hát, hogy ott tartottunk, az volt talán a végszó, amit a nézőink is hallhattak, hogy a Hamasz realitás alapján magától TUSZt nem fog elengedni, ezt eddig is láthattuk talán egy kivétellel.
Igen.
Kaptunk egy újabb kérdést Gázával kapcsolatban, hogy a gázai háborúban mi lesz, hogyha Libanon és a Hezbollah elleni hadműveletekre is kiterjed, lehetséges-e, hogy Oroszország és Irán közös csapatba kerül, és összehangoltan lép föl? Talán valamilyen szinten már most is van együttműködés és összhang Oroszország és Irán között. Mennyire lehet egyáltalán az északi frontot most forrónak tekinteni?
Én nem hiszek abban, hogy Oroszország és Irán összehangoltan fog csapást mérni Izraelre. Egész egyszerűen azért, mert egyiknek sem az érdeke. Oroszország egy elég komoly fegyveres erővel rendelkezik Szíriában, ami azért bőven az izraeli légierő ható távolságán belül és képességein belül van, és atomhatalmak nem szoktak egymást ilyen szinten piszkálni. Ezt ezzel a szó összes értelmében mondom. Irán egy másik kérdés, de szerintem Irán most még semmilyen szempontból nem elég erős ahhoz, hogy közvetlenül beleavatkozzon, pláne úgy, hogy igazából csak balisztikus rakétákkal érné el Izraelt. Tehát aszimmetrikus támadásról beszélhetünk izraeli érdekeltségek ellen világszerte, de az meg nem egy katonai konfliktus. Tehát az egy inkább egy bűnözői, terrorista magatartás, inkább egy rendvédelmi titkosszolgálati probléma, mint egy katonai probléma. Nyilván balisztikus rakétákat hagyományos robbanófejjel Irán nem fog bevetni, abban pedig atomcsavás érkezik rá válaszként. Tehát ezekkel a dolgokkal kapcsolatban ne legyenek senkinek kétségei, hogyha Irán balisztikus rakétákat lő ki, akkor meg lesz a megfelelő válasz. Tehát én azt hiszem, hogy az amerikai hadjárő jelenléte is erről szól, és nyilván azért akármennyire is vallási fanatikusok ülnek az iráni vezetésben, azért racionálisan gondolkodnak, és ezt több esetben be is bizonyították. Tudom, ezt nehéz elfogadni, de higgyék el, hogy így van. Tehát nem hiszek attól, hogy egy összehangolt orosz-iráni támadás indulna Izrael ellen. Egy Hezbollah és alkalmatán Szíria területéről megindult támadás, vagy egy Cisjordánia területéről megindult támadás, az már nem annyira kizárható, viszont pontosan az az óriási tűzerő, amit és erről már beszéltünk többször, mint az amerikai hadsereg fölvonultatott. Higgyék el, az amerikai hadiflottának körülbelül a 20-25%-a ott van a földközi-tenger keleti medencébe. Ez hatalmas erő. Tehát ez elég lenne egy önmagában ahhoz, hogy a Hezbollahot letörölje a föld felszínéről. Zárójelben jegyzem meg, ott is eszmetlen mélységű civilizált árán, tehát ezt az amerikaiak sem akarják megkockáztatni, ugyanúgy az igaz Cisjordániára is. Tehát én alapvetően arra számítok, hogy pontosan amiatt, hogy az izraeli hadsereg jó tempóban, az elvárt ütemben halad a gázai övezetben, megint csak egy zárójeles megjegyzés, a mozgósított csapatoknak egy kisebb részével, a Robert C. Custertől származó információ, hogy 2 darab hadosztályt vetettek be, ami akkor is 40 ezer fő a hadosztálynak az összessége ott harcol a területen. Tehát az összes többi alakulat az északon, illetve középen van összpontosítva arra várva, hogyha valahol probléma alakulna ki. tehát az Izrael államnak a biztonságát a mozgósított erők több mint elégségesek ahhoz, hogy garantálják. Úgy gondolom, hogy nem számíthatunk jelenleg regionális konfliktusra, de bármikor, bármilyen olyan lépés, ami a háttérben zajlik, amit nem látunk, fölboríthatja ezt a fajta számítást.
Ez nagyon érdekes, amit említett, mert ugye azt tudtuk és beszéltünk is róla, és hallottuk is, hogy a október 7-i terrortámadás utáni napokban több mint 300 ezer tartalékost mozgósítottak. És akkor is ez egy olyan kérdésként merült föl, csak talán kevesebbet lehetett így részletekben hallani róla, hogy hát egy ekkora létszám szinte most kis túlzással el sem férne a 300 négyzetkilométeres gázai övezetben. Tehát az lehetett akkor ennek a nagyarányú mozgósításnak eleve is a célja, hogy Izrael fölkészüljön egy több frontos háborúra?
Igen, pontosan. Tehát az volt a célja, hogy mindenre fölkészüljön. Tehát a katonai, mondjuk így, műveletek, vagy a katonai tervezésben mindenre föl kell készülni. Ugye ez a NATO alapelv, de szerintem Izraelben sem térnek el túlságosan ettől, hogy háromfajta forgatókönyvre kell fölkészülni, a legrosszabbra, a legjobbra és a legvalószínűbbre. Ez általában a kettő között szokott egyébként elhelyezkedni. Tehát a legrosszabb forgatókönyv az, hogy összehangolt támadás indul a Hamas támadás után, erre az izraeli katonai és politikai vezetésnek föl kellett készülnie. Ezért hívták be a mozgósítható tartalékosoknak több mint a felét. Tehát ez arra utal, hogy valóban mindenre fölkészültek. Nyilván, ha egy nagyobb szárazföldi támadás, aminek kb. Zéró esélye van, de egy nagyobb szárazföldi támadás indul Izrael ellen, akkor szükség lenne a többi tartalékosra is, de jelenleg ez a helyzet, hogy egy irreguláris kihívásokkal szemben, amiket a Hezbollah, illetve a Fatah tud fölmutatni, azokkal szemben ez az erő, ez elég, különösen úgy, hogy az amerikai fegyveres erőknek egy jelentős része ott állomásozik a környéken. Keveset beszélünk arról, hogy Jordániában több vadászbombázó század állomásozik, és Szaúd-Arábiában is támadták egyébként, például az Irakban mozgolódó, vagy akár a Szíriában mozgolódó iszlamistákat. Tehát itt azért alapvetően azt érdemes látni, hogy egy nagyon komoly katonai erő mozdult meg, amit egyetlen egy terrorista vagy gerilla szervezet most igazából nézőpont kérdése sem hagyhat figyelmen kívül.
Itt közben, hogy a élő adásban beszélgetünk, közben zajlanak az események, és egy olyan párhuzamos hír van itt éppen a Times of Israelnek a címlapján, hogy egyrészt az izraeli hadseregnek a harckocsi alakulatai körülvették a Khan Yunisi menekültábort, ami a gázai övezeten belül van, de közben folyamatos rakétatűz alatt van Izraelnek a központi középső része. Hogy lehet, hogy közel két hónap után a Hamas képes még szinte napi rendszerességgel nagyarányú rakétatüzet mérni Izraelnek, nem csak a gázai övezet közeli területére, hanem egy jóval nagyobb régióra?
Teljesen össze megmondom, fogalmam sincs. Tehát egész egyszerűen az egész Hamas felkészülés, a Hamasnak a képességei, az a kizárólag nyílt, tehát nem minősített információból dolgozó elemző számára maga a rejtély. Biztos voltam benne, hogy a Hamas évek óta tervezte ezt a támadást, a módszeressége, az előkészítettsége mindenre utalt, de hogy ekkora készleteket tudott fölhalmozni rakétákból, az szerintem mindenki számára egy meglepetés. Úgyhogy ebből is látszik egyébként az, hogy amíg a gázai övezet egésze nem kerül részletes átvizsgálásra, átkutatásra, a vonatkozó képességek nem kerülnek megsemmisítésre. Hú, ezért mit kapok a beszédtanámtól, ilyen passzív szerkezetben beszéltem, akkor újra kezdem.
Előadásban vagyunk, itt elfér.
Oké, de igen, de oda kell figyelni. Tehát amíg az izraeli védelmi erők nem semmisítik meg a Hamasnak azt a képességét, ezeket a támadásokat folytassa, ezekre fölkészüljön, és ezeket lehetővé tegye, addig ezek a támadások a jelek szerint folytatódni fognak. Tehát még, megint egy újabb érv amellett, hogy miért van szükség erre a szárazföldi műveletre.
Ugye a gázai fenyegetésnek egy jelentős része ugye a föld alatt van. Az izraeli hadsereg azt jelentette be, hogy körülbelül 800 terror alagutat talált eddig a hadművelet során, abból 500-at megsemmisített vagy elzárt. De ezek szerint akkor lehetnek akár még olyanok is, mert így beszéltünk, hogy hogyan képes a Hamas ilyen aktív harci tevékenységre egy ilyen hosszú idő után is, hogy akár utánpótlást is kaphatnak még valahonnan. Ez is belefér a pakliba?
Igen, annyit hagyják hozzá, én nem hiszek a terror alagutak létezésében, az alagutakat ismerem. Ne démonizáljuk túl az ellenfelet, jobban, mint szükséges. A Hamas egy terror szervezet, amely egyébként, ha megnézzük az alapító kartáját, abszolút a gerilla, egy etnikai, vallási gerilla szervezethez tökéletesen illeszkedő célokat fogalmazott meg. Tehát gyakorlatilag a működése az beleillik abban a mintába, amit egyébként a tamil tigrisek, a baszk szeparatisták, vagy éppen a többi ilyen etnikai vallási alapon szerveződő, etnikai alapon szerveződő csoport művelt. Gyakorlatilag az utánpótlás kérésére pedig azt tudnám mondani, hogy meglepne, ha a blokád ellenére tudna utánpótlást kapni. Nem hiszem, hogy Egyiptom bármi más, és ugye elméletileg szárazföldön és tengeren totális blokkád alá vette Izrael a gázai övezetet. Szerintem ez egy nagyon jól végiggondolt, nagyon jól megtervezett, fázisokra osztott műveletnek a lépéseit látjuk, amiben hatalmas készleteket halmoztak föl például ilyen házikészítésű rakétákból, és ugyanaz igaz ezekre a házikészítésű terrorista rakétákra, hogy akkor használjuk is ezt a kifejezést, mint ami a terroristákra általában, hogy nekik elég, ha egy talál. Tehát a védelmi szervezeteknek, az elhárításnak, a titkosszolgálatoknak minden egyes támadást ki kell védenie, ezzel szemben a terroristáknak elég, ha egyszer sikerrel járnak.
Mi a helyzet a többi hadszintéren? Ugye beszéltünk az északi frontról, ahol egy ilyen fékezett habzású hadművelet vagy összecsapások zajlanak. Ennél sokkal élesebbnek tűnik ugyanakkor a Vörös-tengernek a régiója, ami elvileg egy sokkal távolibb támadási forrás, Jemen, ha jól emlékszem, akkor 1600-1800 kilométerre van Izraeltől. Tehát miért pont ott, és miért pont az amerikai, vagy részben az amerikai haderővel szemben történt egy ilyen konfliktus, mint amit az elmúlt napokban láttunk, ugye legalább öt különböző haderőt ért támadás, hadihajót, illetve részben kereskedelmi hajókat is. Nem tudom, hogy közben sikerült visszalépni Somkuti úrnak a vonalba. Várjuk minden esetre őt is, és várjuk a nézőinket is. Igen, nem tudom, mennyire lehetett hallani a kérdést.
Jemen. Én egyszer kétszer adtam interjút Dél-Afrikába, egy dél-afrikai rádiónak, és hasonló technikai problémák voltak. Üdvözlöm a nézőket Afrikából. Gyakorlatilag Jemen volt a kérdés, addig hallottam, hogy 1800-1900.
Hogy miért vette tulajdonképpen magának a jemeni huszi lázadók a bátorságot, hogy hát a közvetlen amerikai hadihajókat is megtámadtak, illetve olyan nemzetközi kereskedelmi hajókat is, amelyek az amerikai haderőnek, tengeri flottának a védelme alatt állnak.
Az a probléma, hogy a huszik rendkívül eredményesen harcolnak az amerikai csúcs technológiával felszerelt szaudi megszálló vagy segítő erők ellen, ez igazából megint csak nézőpont kérdése. És innentől kezdve különösen az volt nagyon érdekes, amikor egy nagy sebességű kísérleti szállítóhajót találtak el felszín-felszín rakétával, ami nem egy kis feladat egyébként, de egyébként ide sorolhatjuk a Hezbollahnak a sikereit 2006-ban is. Tehát gyakorlatilag a huszik szerintem meglátták azt a lehetőséget, amit egyébként a Hezbollah ezzel a támadással létrehozott, hogy konkrétan belekerüljenek a világ hírekbe, és minden ilyen szervezet, ugye a husziknál kevésbé beszélünk terroristákról, mint gerillák, tehát minden ilyen szervezet nagy részt a sajtónak a figyelméből táplálkozik. Tehát azzal, hogy ők most a lehetőségeiken túl, mert nyilván nem rendelkeznek azzal a képességgel, hogy egy amerikai flotta köteléket veszélybe sodorjanak. De a lehetőségeiken túl lépnek fel, és föl tudnak tűnni egy olyan tényezőként, amelyben a nemzetközi hajózásra is veszélyt jelentenek, onnantól kezdve azért nagyon komoly eredményeket értek el azon a területen, hogy gyakorlatilag ez a fajta, mondjuk így, figyelem rájuk irányuljon.
És akkor közben itt már nézőinktől folyamatosan kapjuk a kérdéseket Ukrajnával kapcsolatban, akkor talán térjünk is rá a hozzánk földrajzilag is közelebb eső hadszintére, ahogy Zsolt is írja, nekünk az ukrán versus orosz háborúhoz több közünk van, erről többet kellene beszélni, de egyébként mondhatjuk azt, hogy a gázai háború az független Európától, vagy független Magyarországtól?
Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát nem hiszek abban, hogy ez egy nagy mintázat része lett volna ez a támadás. Én többször elmondtam már, hetek originálisban is elmondtam, hogy ez a háború, ez egy izraeli belpolitikai specifikus helyzet, konkrétan a Netanyahu kormányzat megpucsolására indított törekvéseknek az eredménye, és nem valamilyen külföldi összeesküvés, vagy egy nagy mintázatba illő támadás sorozatnak a része. Egész egyszerűen volt egy olyan lehetősége a palesztinoknak, amit láttak, a Hamász is kihasznált. Ukrajnával kapcsolatban annyi a helyzet, vagy a fejlemény, hogy ott azért a belpolitikai küzdelmek kiéleződtek, és sokkal inkább az fogja dominálni a közeljövőt, mint a frontról szóló hírek még egy darabig. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a gázai konfliktus, vagy a mondjuk így az izraeli-palesztin, vagy a palesztin-izraeli háborúknak ez az új fejezete, ez egy véletlen időbeli egybeesés, és nagyon hozzászoknak ahhoz, hogy mindig az összefüggéseket keressük. Amíg nincs ellenkező erejű bizonyíték, úgy gondolom, hogy nincs összefüggés a kettő között.
Ugye az elmúlt napokban lehetett arról hallani Ukrajnával kapcsolatban, hogy megindulhattak közvetlen tárgyalások és orosz és ukrán felek között. Itt Seymour Hersh, amerikai veterán, Pulitzer-díjas újságírónak jelent meg egy cikke. Ugye ez újságíró volt az, aki tavaly az északi áramlatnak a felrobbantásával kapcsolatban is, vagy talán idén év elején tett közzé egy tényfeltáró írást, amiben egyértelműen Amerikának a felelősségét vetette föl, egy olyan forgatókönyvet, nyilván egy jó értesült újságíról van szó. Most megint egy meglepőt és meredeket mondott. Ő azt állította, hogy ő úgy tudja, úgy értesült a saját forrásaiból, hogy Zaluzsny ukrán részről, Gerasimov orosz részről, tehát a vezérkari főnökök már közvetlen kapcsolatban állnak egymással, arról tárgyalnak, hogy hogyan lehetne akár Zelenszky elnököt megkerülve is ezt a háborút lezárni, vagy legalábbis egy tűzszünethez eljutni. Ez mennyire lehet reális?
Ezt elképzelhetőnek tartom, hiszen a fogolycserék miatt létezik csatorna, kommunikációs csatorna az ukrán és az orosz vezetés között. Ezen nem csak a fogolycserékről vonatkozó információk cserélhetnek gazdát, hanem konkrétan más tárgyásokra is felhasználható. Általában Seymour Hersh-nek az írását érdemes figyelemmel kísérni, azonban ebben az esetben szerintem becsúszott egy hiba a rendszerbe, ugyanis arról ír, hogyha Oroszország, vagy Oroszország által felajánlotta, vagy ez a megbeszélésnek a témája, hogy Oroszország lemond arról, hogy akadályozza Ukrajna NATO-tagságát, cserébe a jelenleg a kezén lévő nyilván kisebb, nagyobb módon kiigazított területekért. Én abban látom az alapvető problémát, persze nem látok be az orosz vezetésnek alapjaiba, de abban látom az alapvető problémát, hogy Oroszország ezt a háborút azért indította meg, hogy Ukrajna ne lehessen NATO-tag. Tehát onnantól kezdve, hogy nyer mondjuk 200-250, de akár 400 kilométert, azzal a probléma nem oldódott meg orosz részről. Tehát én azt hiszem, vagy azt tartom valószínűleg, hogy az alapvető tárgyalás az valamilyen szinten lehet mind a két fél részre egy figyelemelterelés. Hallottam a szakértőtől olyan véleményt, amelyben arról szólt, hogy az ukránok egy újabb meglepetésre készülhetnek. Ugye ne felejtsük el, hogy nemrégiben ukrán szabotázs érte a Bajkál-Amur vasútvonal mind a két szakaszát, amelynek köszönhetően megszakadt a kapcsolat az orosz Távol-Kelet és az Oroszország többi része között, ami azt jelenti, hogy se Észak-Koreából, se Kínából vasúton nem olyan érkezhet semmi. Tehát itt azért vannak olyan lépések, amik okozhatnak felbojdulást, de úgy gondolom, hogy jelenleg ezek a tárgyalások legfeljebb tapogatózás fázisában lehetnek.
Lehet azt mondani egyébként, hogy a frontvonalak befagytak most nem csak az időjárási értelemben, hanem katonai értelemben is?
Igen, abszolút mértékben úgy tűnik, hogy az a fajta erőviszony, amely eddig az ukránok javára kedvezett, ez a konfliktusnak, vagy a nyári offenzívának köszönhetően, vagy a nyári offenzíva veszteségének köszönhetően egy kiegyenlítetté vált, és egy kiegyenlített erőviszonyok mellett nagyon nehéz támadni. Ráadásul akárki akármit mond, a támadás miatt az ukrán veszteségek szinte biztos, hogy nagyobbak, mint az oroszok, sőt nem is kicsivel, hanem alkalmattán 2-3-szor is lehetnek az orosz veszteségeknek. Tehát innentől kezdve az alapvető gondot az azt jelenti a konfliktus szempontjából, hogy azokat a mondjuk így célokat, amelyeket mind a két fél kitűzött, azt nem fogja tudni ebben az állapotában elérni. Úgyhogy ha úgy vizsgáljuk az állapotot, a fronton beállt helyzetet, hogy az hogy néz ki hosszabb távon, akkor egyértelműen kijelenthető az, hogy jelenleg egy befagyott fázis látunk, ami viszont nem tart sokáig, vagy nem tart örökké egész pontosan.
Van egy ilyen nézői kérdésünk, vagy a felvetésünk, hogy orosz részről, ameddig a háború tart, addig garantált az, hogy nincsen NATO terjeszkedés. Ez mennyire meghatározó szempont lehet Putyin elnök számára?
Én azért mondtam azt, hogy Ukrajnával kapcsolatban is, igen, bocsánat, Seymour Hersh-nek volt egy ilyen javaslata, hogy a NATO tag lenne Ukrajna, de nem telepítenének oda NATO csapatokat. Na most onnantól, hogy Ukrajna akármekkora része NATO tag, ez a fajta megállapodás, ez bármikor felrúgható, és utána Oroszország már nem támadhatja meg a NATO-t, anélkül, hogy egy atomháborút ne kockáztatna. Tehát ha Ukrajna belép, akármekkora területe Ukrajnának belép a NATO-ba, azzal a megállapodással nem lesznek ott külföldi csapatok, vagy hirtelen lesznek ott külföldi csapatok, akkor az orosz vezetés tehetetlen. Ezt viszont szerintem nem fogják fölvállalni. Tehát gyakorlatilag az alapvető helyzet, az alapvető várható lefolyás az eseményeknek az, hogy amíg az a fél, amelyiknek nagyobb eszköztár van a kezébe, és ebben az esetben az oroszról beszélünk, nem érje a célt, így nem lesz jelentős változás. Ezzel nem válaszoltam a kérdésre viszont. Mi volt a kérdés?
A kérdésük az volt, hogy miért lehet Putyin számára szempont az, vagy lehet-e Putyin számára szempont az, hogy úgymond időt nyerjen, tehát hogy addig föntartsa a háborút, ameddig csak lehet, mert addig akkor nem történik biztosan NATO csatlakozás.
Igen, tehát a NATO-nak a belépése ebbe a konfliktusba az automatikusan konfliktus jelenten Oroszország és Ukrajna között. Orosz részről azért húzzák az időt, és szemlátomást húzzák az időt, mert a feltételek nekik kedveznek. Az Zelenszky elnök politikai álláspontja, amit azért sokáig nagymértékben osztott a nyugat is, az az, hogy egy négyzetcentiméternyi területet sem hajlandó átengedni Ukrajnának, és innentől kezdve viszont ez azt jelenti, hogy fontosan támadniuk kell. Támadni a siker reményében csak erőfölénybe lehet. És ez az, ami egyre kevésbé adatik meg Ukrajnának. Tehát még előfordulhat, hogy be tudnak vonultatni néhány tízzer vagy százezer embert, amivel helyi erőfölényt létre tudnak hozni, de katonai eszközben nem nagyon fognak tudni erőfölényt létrehozni már, mert egész egyszerűen nem kapnak. Tehát én tisztelem az ukrán nép kitartását, tisztelem az ukrán népnek az erejét, mert azokon, amiken Ukrajna keresztül ment az elmúlt másfél évbe, azt szerintem egyetlen egy európai ország sem bírta volna ki. Ettől függetlenül szerintem már rég túl vagyunk azon a ponton, ameddig érdemes volt folytatni ezt a harcot, persze kívülről okosnak lenni nagyon könnyű, ugyanis abból, hogy a nyugatról elkezdett csökkenni az átadott fegyverzetnek a mennyisége, elkezdett csökkenni ezeknek a gyakorisága, egyértelművé vált, hogy már nincs mit adni. És egy háborúhoz két dolog kell, ember és fegyver. Most ember és elszántság még van, viszont fegyver egyre kevésbé lesz. Ezzel lehet vitatkozni, de a tények magas számok, mondta erre Sztálin, és ha megnézzük azokat a csomagokat, amiket az Egyesült Államok és Európa össze tudott készíteni Ukrajnának, abból egyértelműen látszik, hogy ez nem túl magas szám. Tehát orosz részről húzzák az időt, hagyják, hogy Ukrajna fáradjon, és utána pedig előállt az a helyzet, hogy ők fogják megmondani, mi fog történni, és ez egyre inkább valószínű sajnos.
Egy másik nézői kérdés Zsoltól kaptuk. Miért nem veti be Putyin a top Szuhoj gépeket?
Igen.
Ez a kérdés.
Igen, a Su-57-esekre gondolva valószínűleg az orosz 5. generációs vadászgépre a kérdező. Ezekből ugyanúgy, mint a T-14-es armatákból nem készült elég. Tehát egész egyszerűen ezekből is, úgy emlékszem, a 20 darab, 30 darab készült el összesen. Ugye néhány darabot bevetettek Szíriából, majd gyorsan haza is repülték őket. Szerintem Ukrajnába is. Gyakorlatilag ahhoz, hogy érdemleges harci cselekményben részt tudjon venni, tehát konkrétan értelmezhető hatósugara maradjon a repülőgépnek, ahhoz közel kell vinni a fronthoz, ami viszont lényegében az ukrán tüzérségnek, a HIMARS-eknek és az ETKMS-nek rakétáknak a lőtávolságon belül kell legyen, ami meg óriási blamás lenne, szétülnek egy ilyet. Tehát igazából a repülőgépnek a jellegesen indokolja azt, hogy bevessék őket, ugyanis ezek a lopakodó gépek alapvetően vadászbombázó feladatok, de inkább a kialakításnak köszönhetően jellemzően légiharcban használják őket, hogy ukrán légierő gyakorlatilag minimális mértékben van, tehát előnyük nem lenne. Viszont a légivédelem azért ezek nem teljesen láthatatlanak ezek a gépek, azért tudja őket érzékelni, és ilyennek az elvesztése az nagyon súlyos veszteség lenne Oroszország szempontjából, elsőben a presztízs okokban nem is annyira költség, amit beleöltek, bár se kicsi. Tehát az ilyen típusú kísérleti fegyverekkel nagyon óvatosan szoktak bánni, most is ezt látjuk. Egyébként nem lennék meglepve, ha egy-egy éjszakai támadás nem ezek a repülőgépek hajtottak volna végre, valahonnan messze Oroszországból felszállva, és mondjuk alkalomattán azoknak az ukrán, a régebbi szovjet típusú radaroknak a kiiktatására használták volna őket, amelyek nehezebben érzékelik őket szemben a modern nyugati társaikkal, de ez is csak egy feltételezés.
És visszatérve még Zelenszky elnökhöz, mennyire van esélye annak, hogy őt valamilyen módon akár belül, akár ilyen közvetett külső támogatással, de elmozdítsák a helyéről?
Én erre a kérdésre néhány héttel ezelőtt azt mondtam volna, hogy semennyi, vagy minimális. Ahogy látom az eseményeket, úgy nő ennek az esélye fokozatosan. Zelenszky elnök szerintem sok szempontból azonosult azzal a szereppel, amit eljátszott. Tehát a háború elején, vagy inkább nem is a háború elején, inkább az elnöki ciklusának az elején szerintem ő komolyan gondolta, hogy megegyezésre törekszik Oroszországgal. Ezzel a szlogennel is választották meg, aztán rádöbbent arra, hogy azért annyira nem könnyű ez a feladat, és annyira nem nagy a mozgástere sem. Úgyhogy innentől kezdve egyre inkább készült erre a háborúra, és szerintem erre a háború szerepre, ami most már ő. Tehát nem egy színész látunk, sokan az a vádják, hogy színészkedik, nem. Ő egyre inkább komolyan gondolja ezeket a dolgokat, és az a probléma, hogy miután komolyan gondolja, ebben nem fog tudni könnyen kijönni. Tehát amíg azt a fajta bizonyos szempontból következetes politikát képviselte, hogy egy centit sem adunk át az ukrán területekből, addig a nyugat maximálisan támogatta, de most a nyugati támogatás, a nyugati szempontok kezdenek megváltozni, így Zelenszkynek a merev ragaszkodása ez a koncepcióhoz egyre inkább akadály, mint amennyire támogatás. Az, hogy ráadásul azokat a ki nem kényszerített belpolitikai hibákat elkövette, mint Poroshenkónak a ki nem engedése, vagy a Klitschkóval való folyamatos küzdelme, ez már az egyébként maximálisan ukrán pártiakat is zavarja, hiszen sokkal egyszerűbb valakit egy belpolitikai játszmában eltávolítani, mint mondjuk katonai legyőzni. Tehát az, hogy ez ki, amely már az ukrán belpolitikát is felkavarja, az amúgy egyébként meglehetősen stabil, vagy stabilá kényszerített ukrán belpolitikát felkavarja, az azért tovább növeli azoknak a forgatókönyveknek a számát, amiben nem ő fejezi be a háborút. Hogy ezek erőszakos forgatókönyvek lesznek, vagy civilizáltak, vagy puhábbak, ezt lehetetlenség megmondani, azt kell, hogy mindegyik benne van a pakliba, és különösen az a része veszélyes Zelenszky számára, amiben a maximális elismertségnek örvendő Zaluzsnyijjal megy szembe, aki egyértelműen katonai vezető, és soha sem tett arra utaló nyilatkozatokat, hogy politikába bele akarná ártani magát, mégis a katonai szempontok szem előtt tartása, vagy első előtérbe helyezése miatt nagyon komoly politikai nyomás alatt van.
Egyébként Poroshenkónak a szerepe az valamilyen szempontból veszélyeztette volna Zelenszkyt? Ugye Magyarországon is tárgyalt volna, ez nem teljesen világos, hogy itt ki és milyen kapcsolatot próbált létrehozni.
Én nem tartom kizártnak, hogy igazam az Zelenszkynek és az Zelenszky-féle vezetésnek abban, hogy az orosz média maximálisan kihasználta volna ezt a tényt. A kérdés az, hogy miért kellett volna ennek nyilvánosságra kerülnie. Tehát egyértelműen nem automatikus, hogy egy adott ország ellenzékének vagy politikai elitjének a vezetője az országnak valamelyik politikai pártjának a tagjával vagy vezetőjével, az nyilvánosságot kap, ez nem automatikus. Tehát ha ez sikerült volna titokban lebonyolítani, ha az Zelenszkyék nem hozzák nyilvánosságot és nem avatkoznak ilyen durván bele a folyamatokba, akkor ebből szép csendben lehetett volna egy újabb orosz pletyka, amit vagy elhisznek az emberek, vagy nem. Ugye azért lássuk, hogy az orosz propagandának vannak jó húzásai, meg vannak nevetséges húzásai. És ha elkezdik volna azt terjeszteni, hogy titokban Poroshenko a háttérben Orbán Viktorral tárgyal, akkor ezt nyugodtan be lehetett volna tudni egy orosz maszkirovkának, egy orosz megtévesztésnek, amelyek próbálják kompromitálni az ukrán vezetést, és alkalomattán bizonyítékok hiába öngolt is lőhettek volna vele. Ezzel Zelenszky gyakorlatilag saját magának lőtt egy hatalmas öngolt.
És itt akkor a élő fórumunknak a vége felé járva, köszönöm, hogy körbe tudtuk járni Gázát, a Vörös-tengert és Ukrajnát is. Úgy tervezzük egyébként, hogy így hétfőnként, hétfő délutánonként ebben a formában jelentkezünk, majd még próbálunk kicsit csiszolni a technikai feltételeken is, hogy minél gördülékenyebb legyen, de hát ez az élőadásnak a sajátossága, de fogunk rajta javítani. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket, itt több mint 600-an gyűltünk össze most erre a beszélgetésre is. Köszönöm önnek is a részvételt, várjuk akkor jövő héten vissza önt is, és a nézőinket is a viszontlátásra.
Viszontlátásra.
És még nézőinknek szeretném elmondani azt, hogy a Hetek angol nyelvű csatornája is elindult, a Hetek World, és már föl is került a hétvégén rá Robert C. Castle-nek az angol nyelvű előadása, amit a Danube Institute-nak a budapesti konferenciájára küldött, tehát Robert C. Castle-t lehet már angolul is hallgatni a csatornánkon, és további interjúk és elemzések is fognak angolul is felkerülni, tehát igyekszünk minél szélesebb nézői igényeknek megfelelni, sokan kérték ezt az ismerőseik számára, ezeket a tartalmakat hogyan tudnák eljutatni, tehát ezen a csatornán keresztül. Köszönöm akkor még egyszer, viszontlátásra!
Viszontlátásra!